Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részéből, a 9. verstől a 26. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Mivel közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket, férfiak. Látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább itt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, és ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez két egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából az Euraquillónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót és sodródtattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsapatot. Miután ezt felmondták, intézkedéseket tettek. Alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtisz tengertől zátonyra futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tovább. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki a saját kezünkkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihartom volt, végül elveszett megmenekülésüknek minden reménye. Minthogy már sokat éreztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna helyes, férfiak, ha ránk hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt, és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled együtt vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta, egy szigetre kell kivetődnünk. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, megvalljuk előtted, hogy olyan sokszor vétkeztünk ellened, szóval is, cselekedettel is, gondolattal és mulasztással is. És most különösképpen is elét hozzuk azokat a bűneinket, amelyeket gondatlansággal követtünk el. Olyan módon, hogy valamit nagyon akartunk, de nem vettünk tekintetbe minden körülményt. Bocsáss meg, kérünk, Urunk Istenünk, hogy magunkat is, másokat is ezekkel a gondatlanságból elkövetett bűneinkkel bajba, veszélybe, az élet nehéz helyzetébe sorolunk. Urunk, nincs érdemünk, amire hivatkozhatnánk, hogy bocsáss meg nekünk. De kérünk szépen, hogy Krisztusért légy kegyelmes hozzánk. Kérünk szépen, hogy ugyanúgy erősíts meg bennünket ma is az igéddel, ahogy Pált megerősítette, amikor mellé álltál és szóltál hozzá. Kérünk szépen, hogy hozzánk is szólj a Szentlélek által, és tégy hallóvá, értővé bennünket, hogy a szívünkbe tudjuk fogadni a te beszédedet. És ne csak most itt az ünnepi Isten tiszteleten legyünk annak a meghallói, hanem a hétköznapokban is lehessünk annak a megcselekvői. Ezért kérünk mi is. Szólj, Urunk! Amen. Kedves testvérek, igehirdetésre készülve a 84. Zsoltárunk első versét énekeljük el. 84. Zsoltárunk első versét, a gyülekezet foglaljál a helyét. Van éne maga pedig az a kérdés, hogy a gyerekek menjenek ki a gyerekükkel. Eljött a 14. éjszaka, mióta az Adrián sodortattunk tovább, mikor éjfél tájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen száraz földhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 ölet állapítottak meg. Amikor pedig kissé tovább mentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 forgonyt vetettek ki, alig várva a véradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak forgonyokat kifeszíteni. Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor levágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsorolja az ár. Addig pedig, amíg megvirradt, Pál mindnyájukat arra bíztatta, hogy egyenek, így szólt. Ma 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is a megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte és enni kezdett. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélekszám szerint 276-an voltunk a hajón. Miután jól adtak, a gabonát a tengerbe szórva, könnyítettek a hajót. Amikor megvéradt, a szárazföldet nem ismerték fel, de egy öblöt vettek észre, amelynek lakos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eldobálták, és a tengerben hagyták. Egyúttal a kormányút tartó köteleit is megeresztették, és az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban a földnyelvhez értek, ráfutatták a hajót, amelynek orra befúródva ott maradt mozdulatlanul. Hátsó része pedig a hullámveréstől kezdett szakadozni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre. Azután pedig a többiek, ki deszkán, ki a hajó egyéb darabjai. Így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ez a mai igen gazdag üzenet nagyon sok mindenről szólhatná, de nem szeretnék szólni például arról, hogy régóta a hajóból a keresztény gyülekezet szimbóluma. Azért választottak a hajót, mert az mindig süllyedni látszik, de nem süllyed el. Arról sem szólunk, hogy nagyon gyakran a veszedelem legyőzése teljesen azon fordul meg, hogy milyen összetartás fűzi össze a szorongatottakat. És lehetne szólni a hálátlanságról is. Például a katonák hálátlanságáról, akik reménységet merítettek Pál apostolnak a bátorító szavából, de amikor megúszták az egész vihart, akkor meg akarták ölni a foglyokat vele együtt Pált is. És lehetne szólni arról is, hogy kivel tartunk össze. Hiszen ebben a történetben látjuk, hogy a hajósok nem az egész hajó utazó közönségével tartottak össze, hanem csak egymás között, egy pliket létrehozva. És amikor úgy érezték, hogy baj van, akkor ők maguk menekültek. És azzal nem törődtek, hogy megmentsék a hajó többi utasát. Ma csak egyetlen egy versről szeretnék szólni ebből a hosszabb szakaszból, a 30-ról, amelyik így szól. Akkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról, le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az úgyjel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Sorstársak voltak. Egy hajóban utaztak. Mégis úgy akartak menekülni, hogy cserbe hagyták a többieket. Miközben tudták, hogy hozzáértelem nélkül reménységük sincs a megmenekülésre. Hogyan tehették ezt? Ez tulajdonképpen az alapvető emberi természet, hogy menekülünk. Ha valami baj van, valami ösztön szinte hagy bennünket, hogy meneküljünk. És a legtöbbször az ember még a másik beáldozása árán is menti az életét. Láttam egy filmet. Egy családról szólt, akik elmentek a hegyek közé nyaralt sietni. És a teraszon ülve egyszer azt érték át, hogy a lavina majdnem elsodorja őket. Először a családfő nagyon bátran nyilatkozott, hogy ó, ez semmi, ez nem jelentős, de aztán amikor az első kópelyek megjelentek a teraszon, akkor a családfő pánikszerűen elfutott, anélkül, hogy a gyerekeivel törődött volna. Az édesanyja pedig azzal foglalkozott, hogy mentse a gyerekeket. Néhány percig tartott csak a lavina. Tulajdonképpen nem okozott jelentősebb kárt azon kívül, hogy betakarta a teraszt vékony hóval. De kiderült a szabadsága, hogy mennyire emberi módon gondolkozik ez az édesapja. És amikor baj van, úgy menekül, hogy ott hagyja a kisgyermekeit. Arról szólt ez a Lavina című film, hogy ezt a konfliktus helyzetet hogyan dolgozta fel ezután a család. Ez a jellemző rám. Cserben hagyjuk a másikat. Tudjuk, hogy honnan származik ez a cserben hagy kifejezés? A csersavban áztatták a bőrt a kikészítés közben. Meg volt adva az idő, hogy meddig maradhatott a csersavban, és néha előfordult, hogy egy-egy bőrdarabot az áztatás után is benne felejtett. És amikor kivették onnan, akkor már használhatatlan volt. Velünk így gyakran ez történik. Cserben hagyjuk a másik embert. Pedig a segítségünk nélkül esélye sincs. Mi sem vagyunk kivételek keresztényeknek. Figyeljük meg a tanítványokat nagy csütörtökön. Péter apostol fogadkozott és azt mondta az úrvacsora szereztetésének az időpontjában, hogy ha mindenki elfutakodik, és ha mindenki megtagad is, én akkor is kész vagyok meghalni vele. Jézus pedig figyelmeztette őt, hogy mielőtt megszólal a kapus, háromszor megtagadsz engem. És ez meg is történt. Megfutakodott Péter és a többiek is a Getsebáné kertben, amikor Péter elment a főpapukvarába, hogy vallomást tegye Jézus mellett, hogy semmi nem igaz az átkozott vádattól, akkor nemhogy a nagy tanácsig eljutott volna, hanem a szolgáló lányok előtt háromszor megtagadta Jézust. Azaz letagadta, hogy ismeri. Azaz átkozóba azt mondta, hogy vegyél meg az Isten, hogyha ismered. Ez az emberi természetünk. Ha valami baj van, akkor azonnal megfutamodunk. Akkor azonnal cserben hagyjuk még a legszeretettebbeket is. Napjainkban is azt látom, hogy ha egy gyülekezet valami nehézséggel vergődik, azonnal ott hagyják a gyülekezetet. Nem tudom, emlékeznek-e rá a testvérek, hogy 9 évvel ezelőtt önállósítottuk a kerepesi gyülekezetet. És az önállósításnak a folyamataképpen megkértük a gyülekezet 20 tagját, hogy tegyék meg, jöjjenek át kerepesre, és ott a közösségi házban erősítsék a gyülekezet. Kerepesi lakosok, most már ne ide jöjjenek az Isten tiszteletre, hanem kerepesre. Mi ketten hirdettük az igét a feleségemmel, kerepesen is, de elkezdődött a misszió, jöjjön. És akkor innen a templomból egyik vasárnapról a másik vasárnapra 20 ember átment a kerepesi gyülekezetbe. Láttuk őket minden héten. De itt a templomban 20-al kevesebben voltunk. Aztán 2 év múlva újra azt kértük a többiektől, hogy aki teheti, jöjjön át kerepesre. Megint 20-25 ember átment a kerepesi gyülekezetbe. És itt a templomban azt lehetett látni, hogy csökken a létszám. És voltak néhány, nyilván gyengénytűek, akik odajöttek hozzám, és azt mondták, hogy fogy a gyülekezet, és ők is inkább elmennek egy másik gyülekezetbe. Ez az emberi természetünk. Látunk valami nehézséget. A misszió mindig nehézséggel jár. Hát egy új gyülekezet szület. Most már a kerepesiek egy csodálatosan szép templomot építenek. Örömmel láttam a elmúlt hetekben az alapokat. Fejlődik az egyház éve. De valami nehézség van. És ahol nehézséget láttam, gyakran még hívő emberek is azonnal megfutamodnak. Menekülnek oda, ahol nincs nehézség. Ez a mi emberi természet. Ha valaki viszont a Szentlélek által újjászület, attól kezdve már nem maga ment. Krisztus példájából megtanulja az önfeláldozó életet. Nagy pénteken Jézus Krisztus nem mentette magát, hanem a Golgotai kereszten feláldozta az életét, hogy minket mentsen, és örök életet szerezzen a számunkra. A Szentlélek által újjászületett ember, Krisztus példájából merítve, már nem menekül, nem futamodik meg, nem hagyja cserbe a többieket, hanem kész arra, hogy áldozatot vállaljon a többieket. Krisztus újjászülhet bennünket. Ez az ő hatalmas munkája az életünkben. Honnan volt Pálnak ereje egy ilyen kritikus szituációban a helytálláshoz? Akkor volt ereje, hogy már a korábbi években megtapasztalta, hogy Krisztus megtartja az övéit. Például megtapasztalta ezt Pál apostol abban a fogságban is, ahonnan a Filippi levelet írt. A Filippi levél 4. részének a 13. verseit szól. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Nem arra kapott Pál erőt, hogy le tudja dobni a bilincseit, hanem arra, hogy a megkötözött állapotán felül tudjon emelkedni. Börtönben volt, és képes volt mindent elviselni, sőt, azon túl, Ő maga tudott ott a börtönben is másokat erősíteni, és olyan szavakkal szólni, amely bátorította a filippi gyülekezetet. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Kedves szava Pál apostolnak, hogy Krisztusban lenni, illetve hogy Krisztus van bennem. Nagyon sokszor használja a leveleiben ezeket a kifejezéseket. Mindenre van erő Krisztusban. Ahhoz hasonlíthatom ezt, mint amikor egy virág vízben van. Miközben ha vízben van a virág, fölszívja a vizet, és a víz is átjárja őt. Mi keresztény emberek is Krisztusban vagyunk, és Krisztus szent lelke át és átjár bennünket, megerősít és segít arra, hogy megbízható, álhatatos emberek legyünk. És a ránk bízott feladatban hűségesek tudjunk maradni. Tehát már korábban megtapasztalta Pál apostol, hogy Krisztus megerősíti az övéit. És amikor a hajó egy éjszaka kijelentést kapott az úton, hogy ne félj Pál, a császár elé kell állnod. Sőt, csak a hajóvészel mindenki ajándékba adott neked. Szóval amikor megkapta ezt a kijelentést, akkor világosan tudta, hogy neki erőt kell adni a többiek számára. Ő is ott volt, a viharos tenger. Ő is ugyanúgy félt, mint a többiek. Ő is ugyanúgy átélte azokat a rettenetes órákat. De tudott a Szentlélek erej által felül emelkedni a mindennapi élet megtapasztalható bajai. És így ő maga erősítette meg a többieket. Akik akkor párra néztek, erőt tudtak meríteni a helytállásában. Ezt jelenti, hogy mindenre van erő Krisztusban, aki engem megerősít. És ez így történik velünk is, hívő emberek. Életünk egy-egy nehéz próbájában bátorít bennünket a Szentlélek, hogy maradjunk álhatatosak. Ne hallgassuk az esztet emberi ösztönöket. Ne kezdjük mindjárt meneküléssel a dolgot. Amikor megtapasztaljuk, tényleg segített rajtunk a Szentlélek. Megtapasztaljuk, hogy Jézus Krisztus megerősít, mellettünk, nem csak példát mutat, hanem ott van a konkrét helyzetben is, ő az erőforrásunk és a segítségünk. Ez egy bátorítás a számunkra, hogy a következő helyzetben is ugyanúgy Krisztusra nézzük magunkat. Lehet, hogy akkor már sokkal nagyobb nehézségbe kerül az életünk. Lehet, hogy sokkal nehezebb vihar kell átélnünk, és nagyobb pusztítást. De már a korábbi megtapasztalás megerősít bennünket. Higgyük el, megígérte Jézus Krisztus, soha nem vagy feljebb kísérteni bennünket, mint amit el tudnánk hordozni. Először csak kicsi próbatételeken keresztül bátorít, bíztat, erősít, hogy legyünk álhatatosak. Azután pedig mindezek a megtapasztalások megerősítenek bennünket, hogy a nagyobb nehézségekben, a nagyobb viharokban is álhatatosan tudjunk maradni. És ilyenkor a hívőmben nem csak azt érti meg, hogy segít rajta Krisztus, hanem azt is, hogy annak a próbatételnek mi a célja, és a próbatételek között mi a terve vele a megváltónak. megpróbáltatás vége felé van a legnagyobb szükség a türelemre. Néha már egész közel vagyunk ahhoz, hogy megszabaduljunk. És sokan akkor adják fel. Nem véletlenül figyelmeztet az ige. Aki mindvégig kitart, üdvözlő. Kedves ünneplő család! Tanítsátok meg a gyermeketeket arra, hogy Krisztusi ember legyen. Tanítsátok meg arra, hogy ne az emberi ösztönök, félelmek, automatizmusok uralkodjanak rajta. Naponta tudjon erőt meríteni az igéből és az imádkozásból. Akit erre nem tanítanak meg, az nagyon-nagyon sok áldozatból fog mindennek a hasznosságára rádöbbenni. Hadd mondjam el, hogy nem szokták a gyermekeik általában megköszönni. De hát az életünk egyéb más dolgai sem igen köszönjük meg. Vagy nagyon nagy érzelmi intelligenciára van szükség, hogy valaki ezt mégis megtegye. De nagyon sokat fog segíteni ez az élet. Viszont az ellenkezőjéért nagyon sokszor szembenállást fognak tenni nekünk, ha nem tanítjuk meg őket, hogy hogyan kell az élet viharaiban helytállni. Tanítsátok meg a gyermeketeket arra, hogy Krisztusi ember legyen. Hogy igaz legyen az ő életében is az, amit Pál apostol mondott, hogy ő Krisztusban van, és Krisztus benne. Hogy Krisztus legyen az erőforrása, és a segítsége a nehézségek idején. Amikor majd egy nehéz helyzetben, akkor tudja elmondani azt a gyönyörű hitvallást, amit az egyik énekünkben fogalmaz. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Amen. Maradjunk a helyünkön, és ezt az éneket, illetve ennek az első versenyt énekeljük el, 276. dicséretünk, egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Annak az első versét énekeljük. Mi is most az ének szavaival könyörgünk hozzá, mennyei édesatyánk. Életünk próbatételeiben, amikor elhagy az erőnk és a bátorságunk, te vagy az egyedüli reményünk. Kérjük szépen, hogy ne hagyjál bennünket. Könyörgünk hozzád a gyülekezetünkbe, tegyél. Könyörgünk hozzád azokért, akik ágyban fekvő betegek, a te gyógyításodra, a te támogatásodra szorulnak. Imádkozunk hozzád a kórházban lévőkért. Imádkozunk hozzád a haldoklókért, és kérjük szépen, hogy te légy az ő támaszuk. Könyörgünk, hogy akiket magadhoz akarsz venni, készítsd el erre a nagy találkozásra. Könyörgünk hozzád, Szent Életű Isten, az egészségünkben dolgozóként. Imádkozunk azért, hogy adj erőt a számukra a mindennapi nagyon nehéz szolgálatukhoz. Könyörgünk hozzád, mennyei Atyánk, a nyári hitmény tövetükként. Kérünk szépen, készítsd a te áldásodat erre a mi hetünkre. Imádkozunk hozzád most azokért a testvérekért, akik gyászban és szomorúságban vannak, hogy adj elég, adj reménységet a számukra a feltámadás bizonyosságában. Urunk Istenünk, érezzük, hogy minden dolgunkban nagyon nagy szükségünk van rá. Ne vondd meg tőlünk a te jó voltodat, és a te nagy érvonalmasságod. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereját, és adjon néked békességet.